Kedves jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Lukács evangéliuma 5. részéből a 36. és 37. 38. versből olvassuk, felállva hallgassuk meg. És mondott nekik példabeszédet is, senki sem toldja az új posztó foltot az óposztóhoz, mert különben az újat is megszakasztja, és az óposztóhoz nem illik az újból a folt. És senki sem tölti az új bort ótömlőkbe, mert különben az új bor megszakasztja a tömlőket, és a bor kiömöl, és a tömlők is elvesznek. Hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni, és mind a kettő megmarad, és senki, aki óbort iszik, mindjárt újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó. Eddig olvassuk Isten szent igéjét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, amikor nem eseményeket kell az evangéliumokból értelmeznünk, akkor nem vagyunk igazán könnyű helyzetben, mert bár a gyors írásnak valami formáját ismerték régen, és gondolom sok jegyzet lehetett abban a gyűjteményben, amiből Lukács és írótársai aztán vettek és összeállították evangéliumaikat, de nagyon nehéz rekonstruálni, hogy mire is gondolt eredetileg Jézus, pedig kötelességünk kísérletet tenni arra, hogy megértsük először miért mondta, kiknek mondta, mit akart vele mondani, és azután tudunk csak mi magunk is most itt valamilyen üzenetet belőle kihámozni a magunk számára. És ezért megpróbáljuk a környezetet is megvizsgálni, de azzal meg még az a nehézségünk, hogy nem időrendi vagy fontossági sorrendben irattak le ezek az evangéliumi szakaszok, hanem hát a szerkesztőnek volt valami elképzelése azzal kapcsolatban. Más volt Lukácsé, és más volt Máté és Márk elképzelése. Lukács például úgy állítja be az egész evangéliumot, még nem itt, hanem majd néhány fejezettel későbbtől, mintha útközben együtt haladva Jeruzsálem felé az zarándokokkal útközben mondta volna el Jézus ezeket a beszédeket, és van ebben is nagyon fontos, értékelendő gondolat. Na most, hogy mi, mikor, az út melyik pontján hangzott el, ezt nem tudjuk. De azok, akik számukra textust összeállítják, fontosnak tartották, hogy erre a vasárnapra, ami az újjászületésnek a vasárnapja, Quasimodo Genitia, az egyházi esztendőben a neve ennek a vasárnapnak, az újjászületés vasárnapjára ezt a szakaszt akarták adni, és benne már is ott van egy gondolat, ami az újról, az új kezdetről, az újnak a régivel való konfliktusáról szól, és azonnal eszünkbe jut Jézusnak a Nikodémussal folytatott beszélgetése, amikor azt a meghökkentő kijelentést teszi Jézus ebben az éjszakai eszmecserében, hogy aki nem születik újonnan, nem láthatja az Isten országát. Egy másik evangéliumban van, János evangéliumában, amely egyébként is kedveli a születésnek ezt a gondolatát, mert ezzel kezdődik maga az evangélium is, hogy vannak olyanok, akiknek az életét nem a származásuk határozza meg, hogy ki volt az apjuk. Mert akkor ez egy nagyon kedvelt elfoglaltság volt, hogy az emberek felsorolták az elődeiket, az őseiket, és ebből próbáltak következtetni nem egészen megfelelő módon, mert egy kicsit szelektív ilyenkor az emlékezet, mert szívesen ugorjuk át a kellemetlen ősöket. Két fivérem kutatják a családunk őseit, és hát egyszer megrendülten találkoztak egy olyan történettel, hogy valamelyik ősanyánkat megbüntették, mert nem megfelelő viszonyt folytatott valakivel, és mivel neki nem volt saját keresete, ráadásul a felszarvazott férjének kellett ezért fizetni. És hát emlékszem a megütközést, hogy hát ilyesmi előfordulhat a mi családunkban, és igen, hát a Jézus nemzetségi táblázatában is van ilyen. Vannak ilyen történetek is, van ott prostituált, van ott kötélrántó gazember is, nem mindenki az, de nem ez határozza meg az életünket, mondja János, hanem az a kérdés, hogy lélektől születettek, lelki emberek vagyunk-e, újonnan születtünk-e egy másik felismeréssel, azzal, hogy nem az elődök álmait, elképzeléseit, sorsát kell nekünk beteljesítenünk, hanem Istennek van velünk célja, és ez egy jó elgondolás, mindenkivel előről kezdi, és véghez akarja vinni ezen a világon a maga jó elképzeléseit. Nagyon kedves, hogy zsidó anyák ma is, ha egy fiú születik, akkor felteszik a kérdést, hogy vajon nem ő a Mesiás? Tehát bármelyik e földre született emberben ott lehet a lélektől született ember, az Isten várakozásainak megfelelő lelki ember döntő vonása, amely nem a testiek szerint gondolkodik, nem a szerint, hogy hogyan lehet birtokolni a földnek minél nagyobb részét, hogyan lehet ravassággal megtéveszteni az embereket és sikereket, akár politikai sikereket is elérni, és utána azt mondani, hogy a győztest nem szokták kérdőre vonni, felelősségre vonni, úgyis elfelejtik majd az emberek, hogy mi az eredete egy-egy diadalnak vagy vagyonnak. Hát Isten ezt nem felejti el, ahogy az imádság előtti szakaszból is hallottuk, és nem akar lemondani arról, hogy belőlünk lelki ember váljék. És ennek a vasárnapnak ez az alapvető üzenete, és ezután kanyarodjunk most vissza akkor az evangéliumi szakaszunkhoz, és próbáljuk megnézni, hogy mi történt e szavak előtt, és így azt látjuk, hogy közvetlenül felolvasott szakaszunk előtt egy vita folyik két dologról. Az egyik, hogy miért ül le Jézus a vámszedőkkel és a bűnösökkel enni. Ugye együtt enni valakivel, egy társaságban mutatkozni, az mindig egy lehetőséget ad arra, hogy az ember kompromitálódik. A lesifotósok szeretik ezt a pillanatot elkapni, kikivel volt együtt az étteremben. És akkor megindul a találgatás, hogy a poharazgatás és falatozás közben miről beszélgethettek egymással. Kikinek a társaságában mutatkozott, és ez fényt vagy árnyékot vet rá. Ha előkelő emberrel, akkor azzal lehet dicsekedni, vele együtt vacsorázni. Ha nem, akkor lehet mutogatni rá, ki az, akivel egyékényen árul, vagy szűrte össze vele a levet. És Jézus történetében ez a megbotránkoztató vonás van, hogy ő inkább keresi a szegényekkel és megvetettekkel a kapcsolatot, mert azt mondja, hogy az egészségeseknek nincs szükségük orvosra. És ő nem azért jött, hogy az egészségeseket hívja, nem életmód tanácsadó a szónak abban az értelmében, hogy akik meg tudják azt fizetni, azoknak bőrük simaságáról és koruk konzerválásáról ad jó tanácsokat, hanem olyan, mint egy frontsebész, mint az az orvos vagy mentőorvos, akinek gyorsan és azonnal kell cselekednie, és ilyen módon akar jelen lenni ebben a sebesült világban, ebben a segítségre szoruló világban, ebben a világban, ahol az útfélen heverő, szerencsétlen ember mellett sokan elhajtanak gyávaságból, vagy az együttérzés hiánya miatt, és Jézus társa akar lenni azoknak, akikre nem figyel a társadalom. Kifejezetten ezért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett, hogy társa legyen a magára maradt embernek, és hogy így adjon példát a tanítványainak is. Ez egy új dolog. Mondjuk így, hogy ez egy új bor, ami a régi felfogásban, régi elképzelésben, abba, hogy tartsunk össze mi kegyesek, vagy azok, akik valamit elértek már, hozzunk létre polgári köröket, vagy hasonlókat, és innen ezekből a fészkekből tekintve ki legyen meg a véleményünk a többiekről, és mi arról a furcsa figuráról is, akiről azt mondják, hogy ő a Jézus, mit keres ez, ha ő rendes ember, azok között a farizeusok számára elfogadhatatlan emberek között, akik ugye a farizeus és a vámszedő vitájára gondoljunk, mit Jézus egyszer megles a templomban, ahol a farizeus imádságban elmondja, hogy ő mennyire különbözik a vámszedőktől, felsorolja, hogy mi mindent tesz, mi az ő vallásának látható jele, míg a másik nem nagyon tud imádkozni, csak veri a mellét, és azt kéri Istentől, hogy legyen irgalmas neki, bűnösnek. És Jézus úgy érzi, hogy az ő helye emellett, az ember mellett van. És Jézussal járva ez a kérdés a mi számunkra is újra és újra felvetődik, hogy hol a mi helyünk ebben a világban, azok mellett, akiknek társuk nincs, vagy azok mellett, akiknek a társaságában akár a hozzájuk való dörgölőzés, vagy az előnyök keresése érdekében jó lenni. Ma délelőtt egy másik istentiszteletre is kell mennem majd, és ezért említem is, hogy az istentisztelet után nem tudok maradni, mert a Dankó utcában is meg kell nyitnom egy konferenciát. Azt gondoltuk, hogy e napon fontos, hogy ez a konferencia megszervezésre kerüljön. Két emberre emlékszünk, mind a ketten 39 éves korukban haltak meg. Az egyik Dietrich Bonhoeffer, akit ezen a vasárnapon 1945-ben, tehát Quasimodo Geniti vasárnapján, illetve az azt követő napon végeztek ki, ezen a napon tartotta utolsó Isten tiszteletét azoknak a raboknak, akik között volt. Ő az egyik, akire gondolni szeretnénk, pontosan erre a napra esett ez az ő utolsó prédikációja. Másnap aztán a bitófán végezte. A másik pedig Martin Luther King, aki pedig pont 50 évvel ezelőtt, néhány nappal korábban, április 4-én lőttek le. Mind a két ember ehhez az új irányhoz tartozott. Bonhoeffer, aki azt mondta, hogy nem vettük észre, hogy a világ nagykorúvá lett, és nincs szüksége arra a fajta összebújásra, kiskorosításra, amit az egyház eddig művelt. És egy új világot látott, egy új egyházat, amelyben gondolkodó felnőtt emberek vannak, akik dönteni képesek és hajlandók. És ugyanígy Martin Luther King pedig egy olyan világról álmodott, ez volt a nagy álma, hogy a gyerekei egy olyan korban, egy olyan világban nőhetnek fel, amelyben nem a bőrszínük, hanem a valóságos tetteik értékeik alapján ítélik meg őket. És az a kérdésünk kimondatlanul is, mert nehéz ilyesmit kimondani, feltenni, hogy megérte nekik kiállni ezek mellett, az értékek mellett. És Jézust követve, Jézus követése közben mindig ez a kérdés. Az interneten kicsit rá kerestem Martin Luther Kingre, és találtam egy szép gondolatot arról, hogy hogyan kell az embernek elindulni a követésnek az útján. Fölön érdekes volt, hogy emellett az idézet mellett ott volt egy nagy plakát. Sok ember ment rajta, és egy nagy vörös stop volt ráírva, miközben én Martin Luther Kingnek a gondolatait akartam elolvasni, betolakodva oda, de nem haragudtam érte, mert ez a kérdés, hogy követni akarjuk-e ezt a Krisztust, aki azt mondja, hogy jövevény voltam és befogadtatok. Hogy akár a mai nap döntésében, ez a kérdés van föltéve a mi számunkra, és tudunk-e jól dönteni, hogy nemet akarunk mondani a segítségkérő emberekre, vagy oda akarunk állni egyértelműen a Krisztus mellé, aki tudja, hogy mit kell ma, és 50 évvel, és 70 évvel ezelőtt tenni az élet egy adott pillanatában, akkor is, hogyha 39 évesen be kell fejezni, korábban vagy későbben akár. Szóval valami újról beszél Jézus, új emberekre gondol, egy új világra, aminek nem mindannyian lehetünk talán a részesei. De még mindig egy-két gondolat erejéig visszatérve a mai szakaszunk előző részéhez, csak az egyik dolog, ami megelőzi Jézus kijelentéseit. A másik, hogy a farizeusok felvetik, hogy az ő tanítványaik, meg keresztelő János tanítványai böjtölnek. És miért nem böjtölnek a Jézus tanítványai? Pedig egy igazi kegyes, az eltorzítja az arcát, nem véletlenül beszél Jézus a hegyi beszédben arról, hogy amikor böjtöltök, ne legyen a nézésetek komor. Ne gyászoljatok, hanem kenjétek meg a fejeteket, és mosolyogjatok, mert csak Istennek kell látni, ez nem éhségsztrájk, ez nem tüntetés az önmagunk megsanyargatásával. Isten látja, neki kell látnia belül, hogy akarunk-e küzdeni önmagunkkal, vagy sem, mert akár a bőjt is lehet az ember gyarlóságának a tápláléka, a kivagyiságnak a fokozása és erősítése. És akkor nagyon kedvesen azt mondja, hogy lakodalomban vagyunk. Ki az a bolond, aki lakodalomban bőjtöl? Köszöni szépen, nem kér a sült libacomból, tört krumplival és lila káposztával, és a tortákból, és a finom borokból, amik ott folynak, és korlátozás nélkül lehet fogyasztani. Ki az, aki azt mondja, hogy köszönöm, én böjtölök, mert az fontosabb. Még akkor is, ha nagyon kegyes valaki, egy ilyen alkalommal sértés lenne a jelenlévők számára is, megtagadása az örömnek, mert ahhoz hozzátartozik az asztali közösség is, és Jézusnak a megtérő, vámszedőkkel való közösség egy igazi lakodalmi ünnep. Egy sokkal fontosabb esemény, mint hogy megnyúlt ábrázattal üljön együtt farizeusok és írástudók társaságában. Miért? Tegnap idéztem föl, amik is szombati bibliaolvasó körünkben, hogy én sajnálom, hogy az úrvacsorához jó régen már a komoly bőtöt, azt megelőzőleg a bőtöt és az önostorozást és a mély-mély bűnbánatot kapcsolja az ember, mert ez eredetileg egy örömvacsora volt. Amikor az őseink az Egyiptomból való diadalmas kivonulást ünnepelték, és utána persze az ige arra int, hogy együnk ezen az estén keserű füveket, márcsú sós lébe, ami a könnyekre emlékeztet, és a keserűségekre, de az estének a hangulata mégsem a bánat. Nem azt csiratjuk, ami megtörtént, hanem azt ünnepeljük, hogy Isten diadalmasan ebből a rabszolgaságból a szabadságra hozott ki bennünket, és ez öröm. Valahogy ezt a részét nem hangsúlyozzuk igazán a dolgoknak. És Jézus azt mondja, hogy lakodalomban vagyunk, itt a vőlegény. Szabad-e akkor igazán bőtölni? No és ebevezetők után szól a ruhának és a bornak a példázatával, akkor megpróbáljuk valahogy összerakni, hogy mire célozhatott Jézus. A másik két evangéliumban, Mátéban és Márkban az a benyomásunk, mintha egy szabóhoz vinnénk el a nagyon elgyengült ruhát, ugye akkor is kétféle anyagból készítették, nem volt sejjen műszövet, hanem vagy gyapjúból készítették a dolgokat, vagy lenből. Többnyire a len volt az alsó ruha, mint ahogy az ing is később, és gyapjú pedig a felső, a melegítő ruha. És hát különösen gondolom a len, a sok mosás után egy idő múlva elgyengült, és fölvetődött mindig a kérdés, hogy most akkor kicseréljük, vagy megfortozzuk. Biztos láttunk még olyan ruhákat, ingeket, amelyeknek a derekában más volt a szövet, mert egy idő után az ügyes háziasszonyok kivágták hátul az alját az ingnek, és abból megjavították a gallért. Láttunk ilyet? Voltak olyan kedves parasztemberek, akik hát egész életükön át őrizték a legénykori, az esküvői alakjukat, és ugyanabban a ruhában temették el őket, amelyben esküdtek, és ugyanazt az inget hordták 50-60 éven keresztül, és azt foltozgatták. És ugye amikor megjelentek a templomban, vagy a piacon, akkor az senki nem nézte meg, nem mondta, hogy mutasd a cingetnek a hátulját, hadd nézzem, és hogy a szerint ítélték volna meg, azt látták, hogy a gallér rendben van, ki van foltozva megfelelően. Most Jézus azt mondja, hogy vannak olyan pillanatok, amikor nem éri meg, mondom, a többi evangéliumban valahonnan vegyünk egy új vásznat, és azzal foltozzuk ki. Itt Lukácsnál, ha megnézzük az eredeti szöveget, akkor egy ennél is képtelenebb dolog van, és pedig az, hogy föláldozzunk egy új inget, mint azt mondaná Jézus, hogy vágjunk ki egy darabot egy új ingből, és azzal foltozzuk ki a régi ingünket. Nem képtelen butaság? Ezt kérdezi Jézus. Ki csinál ilyet? Hogy van egy új inge, és mégis ezt az új inget szabdalja fel annak érdekében, hogy kifoltozza vele a régit. Ilyet nem teszünk, mert ha van egy új ingünk, hát lehet, hogy nem dobjuk el a régit, jó lesz felmosó rongynak, vagy portörlő rongynak, vagy ugye korábban akkor nem kellett gép rongynak, mert nem voltak gépek. Tehát valamire esetleg föl lehet használni, de már nem hordjuk. Elfordulunk tőle. És itt ebben a vitában, hogy mit kell követni, a vallásnak az előírásait-e, vagy az életnek a szavát, az örömöt, vagy a bánatot, azt gyászolni, ami elmúlt, vagy azt ünnepelni, ami van és lesz. Ebben a kérdésben mondja Jézus, hogy ne szakítsuk le ennek az örömnek, ennek az áldásnak a sarkait, és toldjuk hozzá a régihez, a bánatunkhoz, és foltozgassuk valamivel. Dönteni kell. Fontos, hogy döntsük, és fontos választani. Ezek a tanítványok az újat választották. Az újat választották Jézussal. Az új irányt. Új generáció volt ez, új emberek. Talán nem teljesen úgy, mert valamit finomít ezen Jézus utolsó megjegyzése, hogy menjen mindenki a levesbe, aki az elmúlt 25-30 év alatt bármit tett, nem ezt mondja, nem megértően úgy szól, az már a bor hasonlatához is kapcsolódik, hogy hát aki megszokta az óbort, a régit, az nem kíván mindjárt újat. És jó, iszogassa az újat, csak ne felejtse el, hogy az új bort nem lehet belegyömöszölni a régi tömbölbe. Jézus nem akar visszagyömöszölni bennünket azokba a korábbi állapotokba, akár vallási szempontból sem. Nem azt akarja, hogy a régi formákban teljék el az életünk. Lehet, hogy ahogy öregszik az ember, egyre inkább szereti, én is így vagyok vele, szeretem egy kis templomunk illatát, csendjét, szeretem az énekeket, és megvallom őszintén, hogy nem mindig jut eszembe valami friss, új kapott ének, így szokták egyes körökben mondani, amikor Istent akarom dicsérni, van, akinek meg elviselhetetlenek ezek az énekek, és nem mondanak semmit. Szóval nem könnyű ez a dolog, de Jézus itt van az ő fiatal tanítványaival, és velük látja a jövőt. Velük látja a jövőt, és azt gondolja, hogy nem kell visszabújtatni a régi ruhákba őket. Ez nem karnevál, nem jelmezbál, amire ő hív bennünket. Hányszor van most Bencuskánk Zorronak öltözött, és hányszor van, hogy valami régi meséből választanak a gyerekek jelmezt maguknak, amikor jelmezbe kell öltözni, de hát ez csak egy-egy alkalom. Nem akarunk oda visszamenni. Van-e a Bibliának a ruhával kapcsolatban valami üzenete? Igen, Ézsaiás könyve különösen is kedveli ezt a képet, és azt mondja, hogy a mi igazságaink olyanok, mint a megfertőztetett és elvásott ruha. Mintha Mózes harmadik könyvének ez az intelme kerülne elő, most olvassuk a tisztasági törvényeket, és ott azt mondja a Biblia, hogy ha a poklosság, ez egy gyűjtő fogalom, a penésznek lehetne ma fordítani, megjelenik például a ruhán, akkor azt el kell égetni. Azzal nem lehet mit kezdeni, akár mennyire is kedves volt nekünk valaha, attól meg kell szabadulni. A mi igazságaink, mint a megfertőztetett ruha, nem lehet tovább menni úgy, hogy csökönyösen ragaszkodunk a magunk igazához, az Istennel szemben is. Nem szükséges dolog, hogy magunkat mentegetve próbáljuk az Úrnak elmagyarázni, hogy nekünk nincs szükségünk megtérésre. Olyan jó a zsidó vallásban az is, hogy nem kell hosszan bánkódni, bőtölni, szomorkodni az elrontott dolgok felett, hanem ki kell dobni. És tovább kell lépni. Jézus mintha ilyesmiket próbálna itt mondani, hogy ne sajnáld elengedni a régit, a múltadat, a bűneidet, magad igazságát, Isten előtt ne szégyelt bevallani azt, hogy elrontottad a dolgokat, de lépj túl, ne nyúj vissza a régihez, és ne áldozd fel az új ruhát, ne járj úgy, mint egy másik példázatban, a menyegzőről szóló példázatban, ahol mindenki kapott új, tiszta ruhát. Jelenések könyve beszél a fehér ruháról, a 19. rész azt mondja, hogy a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Szemben az igazságtalan cselekedetekkel, szemben a magunk igazságával, ami olyan gyalázatosan lepleződik le kicsiben és nagyban, egyaránt, amikor kiderül, hogy miért vezettek minket is orrunknál fogva, vagy váltunk részeseivé, akár mi magunk is a megtévesztésnek. Hát tessék átöltözni a szentek gyolcsába, ami az igazságos cselekedeteket, az igazság melletti hűséges kiállást jelenti. És akkor visszatérve Ézsaiáshoz, aki a megfertőztetett ruhát mondja könyve elején, majd a végén, az ugye a 6. részben volt, a 61. részben azt mondja, hogy az üdvösség ruhájával öltöztettél fel, az igazság palástjával vettél körül. Mit akarunk mi, ha Isten kínálja az igazságnak a palástját és az üdvösségnek a ruháját? Meddig fontos, ami számunkra a magunk igazságának penészes, szakadozott, megfontoshatatlan divatja? Íme arra szólít fel, és a farizeusokat is, szemben a vámszedőkkel, akik át akarnak öltözni, akik újat szeretnének kezdeni. Ez az üzenet felé, ti is öltözzetek át. Keresztelő János is ezzel áll oda, ugye ő nem a zsidóságból kereszteli ki az embereket, ahogy ezt ma némelyek polgár gondolják, hanem hát saját hittestvéreinek mondja azt, hogy meg kell térni, mert ime a fejsze a fák gyökerére vettetett, és jönnek ő hozzá még papok is. Azok, akiknek a szó, az igehirdetés elhatolt a szívéig, és akik megértik, hogy a dolog lényegében ilyen egyszerű, mint egy átöltözés. Le a régivel, és öltsük fel az újat. Azokat az értékeket, amelyeknek a képviseletére, bemutatására közénk eljött Jézus is, amelyek védelmében az életével is megpecsételte ezek igazságát. A mellettük való kiállás, az üdvösség értékei melletti egyértelmű fellépés az, amiért azután ő a kereszten végezte, amiből nem az következik, hogy aki az üdvösség ruhájába öltözik, akinek a cselekedetei igazságosak, az a kereszten fogja végezni. Nem következik belőle, nem kell nekünk, hála Istennek, idáig elmennünk. Hogy lesz konfliktusunk azokkal, akik a régit akarják mindenképpen, akik visszamennek 70 évet, vagy még többet is, csak ott tudják a történelmet is folytatni egy olyan világban, ahol vannak a kiváltságosak, és vannak azok, akik a mindennapi kenyérért is vesztesen küzdenek. Nem akarunk visszamenni, de a saját történetünkben sem az igazságtalan cselekedeteknek a világába. A bőt, amit az Úr kedvel megint, Ézsaiást idézve, az, ha letépjük a rabok bilincseit, ha odaállunk a maguk méltóságában megalázott emberek mellé. Ez az igazi bőny, mondja Ézsaiás 58, amit az Úr kedvel. Nem az, amikor mint egy fonnyadó virág, a káka, mondja ott Ézsaiás, lehajtja a fejét, és látszik az egész lényen, az érző lényen, hogy Agaliagnak a fordulatát is idehozzam, egy érző lényen, egy kákán látszódik az, hogy nem kapott elég vizet, és lehorgasztja a fejét. Nem ebben gyönyörködik az Úr, hanem az igazság kicsattanó örömében, annak a boldog felismerésében, hogy lehet másféleképpen is, hogy van újból, hogy nem kell évszázadokra eltenni és utogatni a megkövesedett régi bort, micsoda értéke van ennek. Hát az, aki mindennapok asztali örömére gondol, az nem kőkorsóba elrejtve rakja el a borát, nem véletlenül említi Jézus a tömlőt, mert azt nem hosszú időre tervezik. A tömlő az az új bornak való, és aztán addig van benne, míg el nem fogy, aztán majd jön egy másik tömlő. Új tömlő kell mindig az új bornak, nem őrizzük meg. Ahogy elfogyott, ahogy kiürült a tömlő, utána az újban kell gondolkodnunk. Szóval mindent egybevetve, itt Jézus körül, őt követve, az ő ige hirdetésének a nyomán, erről az új világról, erről az új életről, erről a szabadságról, erről az örömről gondolkodunk, az igazság győzelméről, a szeretetnek a diadalától, nem a kesergésről, nem a rabszolgák mindennapjairól, hanem a szabadok boldog felelősségéről. Azt kínálta nekünk ma az Úr, hogy ne foltozzuk a régit, pláne nem abból az új ruhából, amit ő adott nekünk. És arra tanított bennünket, hogy ne akarjuk az új bort régi tömlőkbe erőltetni, mert minden odavész, esetleg merjünk újat kezdeni vele, legyen az újonnan születés által új és krisztusi életünk. Segítsen meg bennünket, hogy az ő útját kövessük, az ő útján, az ő keskeny útján járjuk az életünket. Amen.